Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Azzal kezdeném, hogy az elmúlt néhány évtizedben hihetetlenül mértékben megnőtt az ingatlan adatokkal és a földügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos igény. Elsősorban a fejlett országokban, de el lehet mondani, hogy az úgynevezett fejlődő országokban is, hiszen ebbe a kategóriába sorolják például Indiát és Kínát is, még jelen pillanatban is, nagyon sok ázsiai országot. Most mi ennek az oka? Nyilvánvaló, hogy mindennek van valami oka, és elsősorban mindig gazdasági okok vannak. Na most, ugye, hogy a Csárdás királynő is mondja, hogy új műsorhoz új férfi kell, tehát nyilván, hogy ezek az igények és a szolgáltatások azok változtak, vagy változni kell. Nyilván, hogy azt a hátteret, amelyik ezt végzi, ezt szolgáltatja, hát ott is változások kellett, hogy létrejöjjenek világszerte is, és most elsősorban itt az európai országokról beszélek. Ami jelent nyilván intézményi rendszer, vagy intézményi változást, vagy annak a módosítását, jogszabályi környezet változást, és hát sok más egyebeket, és nyilván ez hozzájárult a technológia is, hogy az informatikának a fejlődése. Ma már elfogadott tény az, hogy a gazdasági élet és a földügyi szakma szereplői részéről, hogy a földügyi igazgatás jogi és intézményi rendszere az egyik legfontosabb infrastruktúrája a gazdasági fejlődésnek és a fenntartható fejlődés megvalósítására. Ezt néhány statisztikai adattal alátámasztom, ez egy ENSZ statisztika és világbanki statisztika, hogy a fejlett országokban a föld ingatlan tulajdon értéke a rajtuk lévő jelzálog értékével együtt a nemzeti vagyon 60-65%-át adják. Az ingatlanokkal kapcsolatos befektetések, gazdasági és egyéb tevékenységek generálják fejlett országokban a GDP 30-35%-át. Természetesen ebben minden benne van, az adó is meg. És az ingatlanokon lévő jelzálog összértéke az éves GDP mintegy 30-35%-a. Ez az érték az átmeneti gazdaságokban, és mi is ebbe tartozunk, olyan 3-6%, de azért ez a 3-6%, ez is egy elég jelentős szám. Azt tudjuk, hogy az ingatlanokat a földügyi igazgatás intézményei, a kataszter ingatlan nyilvántartás, illetve ezeknek az intézményeknek az integrálása révén létrejött egységes intézmények tartják nyilván, és vezetik a változásokat, és szolgáltatnak az ingatlanokkal kapcsolatos adatokat és egyebeket. Itt egy óriási nemzeti vagyon nyilvántartásáról és adatainak karbantartásáról van szó. Azt le kell szögezni szintén ugye a fejlett országban, hiszen korábban azt mondták, hogy ezek az intézményeknek az elsőleges feladata az, hogy biztosítják az ingatlanokhoz fűződő jogoknak, illetve garantálják azoknak a biztonságát. Ma már ez a fejlett társadalmokban ez egy alapelv, tehát ez egy nem kérdés. Ma a prioritás a földügyi szerep felértékelésével összhangban az a szolgáltatásokon van. Tehát ma a fejlett országban a szolgáltatások azok az első feladatok. Természetesen a jogbiztonság garantálásával, mert az alapelv. A megnövekedett gazdasági és társadalmi igények teljesítése érdekében a hagyományos szolgáltatások mellett nyilván újra volt szükség. Ez jelentette a szolgáltatásoknak a bővítését. Itt ez nyilván az, hogy többféle adatot tudunk szolgáltatni, hiszen az informatikai rendszerekben rengeteg adat van, abból generálni tudunk, és nyilván az új formákról is van szó, ami a szolgáltatásokat illeti. Tehát, amit már említettem a bevezetőbe, hogy az új szolgáltatás igények kielégítésére földügyi intézmények átalakítása volt szükség, és ezt sok országban meg is tették. Ez jelentett modernizálást, a jogszabályi és szemléleti változást. Most ezt a nagyon rövid történelmi áttekintést csak azért tettem, mert az, hogy megváltozott az ingatlan vagy a földügy szerepe, ennek megint ugye a gazdasági szerepe volt, mert a 19.-20. században létrejöttek ezek a legfontosabb szervezetek, kataszter, ingatlan nyilvántartás terekön, kettős nyilvántartás, átfedő tevékenység, de mégis ezek speciális feladatokat láttak el, hiszen a kataszter elsősorban az ingatlan adózást szolgálta, államigazgatás része volt, az ingatlan nyilvántartás az a biztonságnak a garantálása, bíróságok felügyelete, szolgálatos szerepük minimális. A második háború után, de különösen a nagy gazdasági fejlődés idején, a 60-as, 70-es évektől az ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységek megsokszorozódtak, szerepük megváltozott a gazdaságban, jelentősége a gazdasági fejlődés egyik motorja lett, a jelzálog piac növekedése, kialakítása, hiszen ezt a statisztikai adatok is alátámasztják, és a szerepének fontossága. Tehát az ingatlan már nem csak tulajdon volt, hanem áru, amelyel kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások hatalmas jövedelmet generálnak, jelentősen hozzájárulnak a GDP-hez. A 80-as évektől az informatika megjelenése és a mai napig tartó rohamos fejlődése ugyancsak nagyban hozzájárult a szolgáltatások iránt igények növekedéséhez, hiszen ez lehetővé teszi a szolgáltatások kibővítését, gyorsaságát, azonnali hozzáférhetőségét és új formáit. Az ingatlanok megváltozott szerepe, az ezzel kapcsolatos tevékenységek gazdasági jelentősége, a szolgáltatások iránt igények növekedése, az informatika megjelenése kikényszerítette a földügyi intézményrendszerek működésének megreformálását is, hogy ki tudják elégíteni a gazdasági élet és a társadalom igényeit is. Természetesen a jogszabályok átfogások szükségessége az mindig előtérbe kerül, és sokszor ugye az a probléma, hogy a gazdasági élet az előbb-utóbb kikényszeríti a jogszabályok változását, de jó lenne, hogyha ezek szinkronban lennének, és a jogszabályok változásának az időfaktora nem akadályozná azt, hogy a gazdasági tényezők és a gazdasági, hogy mondjam, kényszerek minél előbb realizálódjanak. Az is nyilvánvaló, hogy a földügyi intézményeknek válaszolni kellett ezekre az új kihívásokra, hiszen azok anélkül, hogy ne legyenek bizonyos változások, nem tudták volna kielégíteni az össztársadalmi igényeket. Ehhez a földügyi jogi és intézményrendszer megújítása alapvetően szükséges volt, ezeket fokozatosan hajtották végre, és természetesen a különböző országok az ő jogi és intézményi rendszerük tradíciója alapján is különböző módon hajtották végre. Itt említem, hogy a több célú kataszter létrehozása, majd itt részleteiben ezekről beszélek, a kataszter és ingatlan nyilvántartás integrálása, önfinanszírozó intézményrendszer megvalósítása, és egy új forma a kataszteri ügynökség létrehozása. Amikor kataszterről beszélek, itt nyilván az egységes földügyről, csak ez egy egyszerűbb szó, hogyha egy szóban beszél. A több célú kataszter. Sok országban, illetve eredetileg ugye a kataszter az ingatlan adózást szolgálta, sok országban ma is. Tehát vannak a fiskális kataszterek, például Belgium, Spanyolország és a latin-amerikai országok, azok ma is azok. De ők is rájöttek arra, hogy ez egy egycélú tevékenység, tehát bővíteni kell a kataszter tevékenységét, és így jöttek létre az úgynevezett többcélú kataszterek. Itt csak felsorolok egy-két pontot, amivel kibővítették a tevékenységet. Nálunk ez természetes, hiszen a kezdet kezdetétől is nekünk része volt ezeknek a munkáknak vagy feladatoknak az ellátása, de ezekben az országokban nem. A másik a kataszter és ingatlan nyilvántartás integrálása. Nyilván ez nálunk is egy természetes dolog, mert régóta ez ugye létezik. De az elmúlt egy-két évtizedben mind több ország a nemzetközi szakmai irányzatoknak megfelelően létrehozta az egységes ingatlan nyilvántartási rendszert, mert nyilvánvalóvá vált, hogy ez a legkorszerűbb infrastruktúra. Mert ez tudja leghatékonyabban végrehajtani a földügyi feladatokat, és különösen a szolgáltatásokat. Az integrált adatrendszerek, illetve rendszerek óriási adatmennyiséget és információkat tartalmaznak, és ez lehetővé teszi újabb adatok, statisztikák generálását és a szolgáltatások széles körét. Ennek megfelelően, amit említettem, nagyon sok ország, elsősorban a fejlett országok integrálta a katasztert és a telekkönyvet, és különösen figyelemre méltó, hogy az utóbbi 10 évben 3 skandináv ország tette ezt meg, és döntött úgy a törvényhozás, mert olyan intézményrendszert kívántak létrehozni, amely leghatékonyabban tudja teljesíteni a gazdaság és a társadalom megnövekedett igényeit. Ugye a skandinávok azok racionálisak, demokratikusak és átláthatók. Tehát itt ez egyértelmű volt, hogy miért csinálták meg. Tehát egy döntéshozó centrális informatikai rendszer, átfedő tevékenységek megszüntetése nem csak hatékonyabbá, hanem olcsóbbá is teszi ezeknek a feladatoknak az ellátását és a felhasználó barát környezet kialakítását. Például Norvégiában az egyesítés egyik indoka az volt, ez a parlament volt, hogy a bíróság feladata az ítélkezés. A bíróság intézményrendszere, mint környezet, nem alkalmas szolgáltatások ellátására. És ezt elfogadták is, ez egy konszenzus volt. Itt néhány országot sorolok föl csak Európában, hogy kik azok, akik az egységes ingatlan nyilvántartás intézményrendszerét vezetik. Ez csak néhány, mert jól tudom, Európában 14 vagy 15 ország van. A következő lépés az önfinanszírozó intézményrendszer. Ugye általában ellenérték végében vagy fejében végzik a szolgáltatást a földügyi rendszere, de a megnövekedett felhasználó igényeknek megfelelően ez nőtt a földügyi intézmények bevétele, és mind nagyobb arányt képviselt a költségvetésben. Ez nyilvánvaló politikai döntés alapján is ez elvezethet az önfinanszírozó intézményrendszer megalakításához, amikor a bevételek fedezik a költségvetést. Na most általában ugye ez ott érhető el azokban az országban és intézményrendszerekben, ahol minimalizálják a díjmentes szolgáltatásokat, és természetesen az is, hogy az önfinanszírozó intézményeknek sok szempontból máshogy kell működni, mint az állami költségvetés által támogatottaknak. Mert a hosszú távon fenntartható tevékenység az csak akkor biztosítható, ha ez az intézmény több jogosítványt kap, üzletszerűen működik, természetesen ugyan fenntartva a non-profit jellegét, hiszen egy állami intézmény. Tehát nagyon sok országban igazából, amivel beleszól az állam, az csak az, hogy ez az intézményrendszernek a profitja nem lehet egy bizonyos százaléknál több. Egy bizonyos százaléka lehet, hiszen neki investálni kell, fejleszteni kell, és ezt a jogot és ezt a jogosítványt megadják annak az intézményrendszernek, aki felelős azért, hogy ezt a feladatot ellássa. A következő, amilyen intézményrendszeri változás, módosítás, hogy az úgynevezett kataszter és ingatlan nyilvántartási ügynökség. Ez már több országban létezik. Jellemzője az, hogy nyilvánvaló, hogy integrált intézmény, tehát az összes földügyi tevékenységet magába foglalja, mind hatósági, mind szolgáltató szerepe van. Általában nem szakminisztérium felügyelete alatt van, hanem a kormány felügyelete alatt van. Ennek az intézménynek az elnöke az majdnem, hogy miniszteri rangban van. Nyilvánvaló, hogy egész más a státusza egy intézménynek, hogyha kvázi a kormány része. Nagyobb önállósággal és döntéshozó jogkörrel rendelkezik. Ez nyilván a költségvetés megállapítása, árpolitikába, stb. Tehát például ezeknél az intézményeknél nem kell ilyen PM, nem tudom milyen jóváhagyás egy árpolitikának, mert elég önállóan tartják, vagy önállónak tartják azt az intézményt, hogy tudjon dönteni, és nyilván úgy dönt, ami megfelel a társadalmi elvárásoknak, és ezt a társadalom tolerálja is, mert tudja azt, hogy fölöslegesen nem fog árat drágítani, vagy árat emelni, hiszen a profit termelő tevékenysége az limitált. Van üzleti tervük, üzletszerűen működnek, és természetesen még egyszer ismétlen fenntartva a non-profit jelleget. Na most ez az intézményi rendszer, és ez kiderült azokban az országokban, ahol ezek léteznek, hogy amikor gazdasági problémák vannak, mint volt itt ez a gazdasági krízis, sokkal hamarabb és gyorsabban tudtak válaszolni azokra a problémákra, mert nyilván, hogy a bevételek a földügyi rendszereknek az ingatlan forgalommal kapcsolatosak, vagy az ingatlan befektetésekkel. Tehát ugye, mint ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtunk, tehát nyilvánvaló, hogyha az ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységek csökkennek, akkor a szolgáltatásaink száma és értéke is csökken. Tehát, ha önálló jogkörön van, hogy árpolitikát gyakorolhatok, és önálló döntéshozó jogosítványra rendelkezünk, akkor nyilván ezeket a problémákat könnyebben át tudjuk hidalni. A következő nagyon lényeges szempont az elektronikus kormányzás. Ugye az elektronikus kormányzás is egy szolgáltatási fajta. Na most, nagyon sok országban a földügyi intézményrendszer az, aki felelős azért, hogy koordinálja ezt az elektronikus kormányzást. Miért lényeges ezt kiemelni? Ezt azért lényeges kiemelni, hiszen az elektronikus kormányzásnak csak egy része az, hogy például olyan feladatot lát el, hogy kitölthetem az adópapírt, vagy egy jogosítványt szerezhetek, stb. Stb. De az elektronikus kormányzásnak a nagyobb része az az, hogy én olyan támogatást nyújtok azoknak a szektoroknak, aminek fontos az, ugye, mert térben és időben dolgoznak, és olyan információkra van szükség neki, ami az ingatlan tulajdonosokhoz kapcsolódik. Tehát gondoljuk csak arra, hogy környezetvédelem, katasztrófa, elhárítás, mentő, rendőrség, adóhatóság, és sorolhatnánk, közlekedés. Ugye ezek mind olyan területek, aminek az irányítása az egy bizonyos koordinátához, helyhez kapcsolódik. Tehát nyilván ezeket az információkat ugye a földügyi rendszerek, földügyi intézmények tudják szolgáltatni. És ezekben az intézményekben van mindaz az adatmennyiség is. Tehát ugye az adatbázisok, amivel tudják ezeket a felhasználókat kiszolgálni. Náluk vannak azok az adatbázisok, náluk vannak azok az információk, ami a tulajdonhoz, a tulajdonos, az ingatlanhoz kapcsolódnak. Tehát egyértelmű, hogy a legnagyobb információval ezek a intézményrendszerek jelentkeznek, vagy rendelkeznek. A másik, hogy rendelkeznek azokkal a szakemberekkel, akik ezeket tudják kezelni. És itt nyilvánvaló nem csak a magáról az intézményrendszerről van szó, hanem ahogy az igazgató úr mondta, hogy a magánszférát is ebben nyilván be lehet vonni, hiszen a magánszférának itt szerepe lehet, hiszen azokat a munkákat, aminek például ennek az adatmennyiségnek, vagy ennek az adatbázis karbantartásához szükséges, itt is közre tudnának ugye működni. Tehát itt a magánszféra és az állami szférának az együttműködése, ez alapvetően szükséges és lényeges. Tehát itt lehet egy olyan kitörési pont, ugye, amivel ezt a kapcsolatot tovább lehetne tulajdonképpen vinni és fejleszteni. Megint csak a felsorolt országok, akiknél tudomásom szerint ez a kataszteri ügynökség működik, és az az érdekes, hogy olyan országok is vannak közötte, mint például Moldova vagy Románia, akik nem rendelkeznek igazából teljes körűen meglévő ingatlan nyilvántartással, hiszen az ingatlanoknak egy jó része még nincs regisztrálva, és nincsenek kataszteri térképek a teljes országot lefedően, de mégis a érdekérvényesítő képesség meg tudta győzni a döntéshozókat, hogy ez az intézményi forma, a korszerű, és itt ebbe próbáljanak kiindulni, és én azt hiszem, hogy itt jó úton járnak. Említettem a jogszabályi változásoknak a fontosságát. A jogszabályok mindig kullognak a gazdasági kényszerek után. És én azt nem értem sokszor, és ez még sokszor intézményi rendszeren belül is van, hogyha egy feladatot meg kell oldani, aminek lehet, hogy van valami jogszabályi akadály, akkor mindig, hú, ezt nem lehet megcsinálni, mert a jogszabály nem engedi. A jogszabály azért van, hogy megváltoztassuk. És úgy kell megváltoztatni, ami megfelel a gazdasági élet igényeinek. Tehát nem állandóan akadékoskodni azzal, hogy most ezt nem lehet megcsinálni. Tehát én a megoldást próbálnám a jogászoktól, hogy ők segítsenek abban, hogy mi a megoldás. Hiszen a szolgálatok bővítéséhez jogszabályi változások szükségesek. Ugye? Mert azt mondják, ezt azért nem lehet szolgáltatni, mert ezt azért nem lehet, mert személyiség ilyen, olyan, amolyan, ugye? Tehát mi keressük a kákán a csomót. Na most a másik, itt van a háromdimenziós kataszter. Ehhez is, hát minden megvan hozzá. Megvan hozzá ott az a modell, a társasház. Az egy 3D-s valami, ugye? Tehát nekünk van 3D-s kataszterük, legalábbis annak egy fajtája. Miért nem próbáljuk a jogszabályokat kiterjeszteni arra, hogy ezt tudjuk alkalmazni? Hát ebben európai, alig van olyan ingatlan nyilvántartási rendszer Európában is, ahol a társasház az része az ingatlan nyilvántartásnak. Na most az elektronikus szolgáltatások kiterjesztéséhez is nyilván jogszabályi változások kellenek. És az utolsó nagyon fontos, és azt egyszer már egy előadásomban említettem, hogy az adatok és a szolgáltatások szabad áramlás az Európai Unióban. Miért fontos ez? Ugye azt mondta a lisszaboni határozat, hogy az Európai Uniónak az első, vagy a leginnovatívabb és a legfejlettebb gazdasági szférának kell lenni a világon. Ehhez mi kell? A szolgáltatások szabad áramlása. 10 év eltelt, és nem valósult meg semmi. A földügy az egy kulcskérdés ebben, hiszen, ahogy mondtam, a legfontosabb infrastruktúrája a gazdaságra. És a földügyi rendszerekben a legnagyobb probléma, hogy a különböző jogszabályi rendszerek Európa különböző országaiban annyira különbözőek, hogy nem engedik meg ugye a szolgáltatások szabad áramlását, beleértve például a magánföldmérők tevékenységét a különböző országokban, mert az jogszabályokhoz kapcsolódik. Tehát ezeket a gátakat ugye föl kéne szabadítani, és erre vannak is próbálkozások, sőt több mint próbálkozások, hiszen az Európai Uniós Állandó Kataszteri Bizottsága, a Eurogeographics és egyéb európai földügyi szervezetek abban próbálnak valamit elérni, hogy a földügy és a kataszter ingatlaninventáris kérdése is európai bizottsági téma legyen, hiszen jelen pillanatban ez nem európai bizottsági téma, és ezért nehéz előrelépni, és ezért nehéz direktívákat, vagy legalábbis ajánlásokat megfogalmazni. Azt hiszem, hogy át kell ugrani egy-két szlájdot. Nyilván, hogy az elektronikus szolgáltatások kiterjesztése szabad, stb. Na most, ugye eddig még nem beszéltem az új földügyi szolgáltatásokról. Tehát az nagyon lényeges, hogy a döntés és a jogszabályi környezet kérdése, hogy milyen adatokat kezelünk, szolgáltatunk, milyen szolgáltatásokat nyújtunk, hiszen az adatok generálásának a lehetősége végtelen. Tehát példák az adatok bővítésére, ami már sok országban létezik, statisztikai adatok, szerintem alig szolgáltatunk statisztikai adatokat. Társasház adatok, ez nálunk nem érdekes, de közműnyilvántartás, Hollandiában ez a földügy része. Jelzálog információ, nem adunk semmilyen információt, holott lehetőség lenne. Ingatlanok adózási értéke, ingatlan analízis, például Ciprusban vannak, ezzel támogatják a befektetőt. Közcélú korlátozások, szolgálmak, nálunk ezek szerepelnek, de sok országban nem, tehát ezek is új szolgáltatások. Itt is egy kicsit ugrok, de azért két témáról beszélnék, az i-kataszter és az u-kataszter. Ez az u-kataszter, ugye ez egy új fogalom, hogy mit jelent az u-kataszter, vagy az u-szolgáltatás. Ez az u, ez egy angol szónak a rövidítése, mégpedig az az angol szó, ez azt mondja, hogy ubiquitous, ami azt jelenti, hogy mindenhol jelenlevő. Tehát ennek az a lényege, hogy a kataszteri szolgáltatások és a földügyi szolgáltatások mobiltelefonon elérhető. Ennek az élenjárója elsősorban az ázsiai országok, Malázia, Korea, Hongkong, Szingapur, ott, ahol a technológia roppant fejlett, van is térképük, van is adatuk, tehát ott már ezek a szolgáltatások mobiltelefonon elérhetők. Elektronikus kormányzás, erről már beszéltem, tehát ezt átugorhatom. U-kataszterről beszéltem. Tehát mondom, az U-kataszter ez már létezik. Idén Malázia, illetve 2009-ben Maláziában volt az én bizottságomnak az éves közgyűlése, és ott a nemzetközi nyílt szimpóziumon, ahol 500 ember vett részt, ez volt a szimpóziumnak a címe, hogy az U-kataszter felé. Tehát nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Most néhány megjegyzés csak, ugye én direkt nem is érintettem, hogy mi a helyzet Magyarországon, mert azzal mindig probléma van. De ismerjük az Európai Uniós trendeket, az nagyon lényeges, hogy az információ jusson el a döntéshozókhoz, amit a Balcsai úr is mondott, és reméljük, hogy majd bármilyen kormány is lesz, hogy ezt figyelembe veszi, hogy az elsődleges információkat a szakemberektől vegye, és a döntéshozás az alapján történjen. Legyenek szakmainak, ne lobby érdekeket szolgáljanak, és a jogszabályi környezet az támogassa a földügyi szakmában bekövetkezett változásokat, és köszönöm szépen!